Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Köszönöm szépen a kitartást magam és az utánam következők nevében is, akik ilyen hosszú nap után még maradnak és kíváncsiak az elmondottakra. Az igazság az, hogy amikor a hallgatóimmal a zsidó levéltárban jártam több ízben is, akkor találtunk ott négy nagyon szép armálist, oklevelet, nemesítő levelet, és ez terelte az én figyelmemet, aki egyébként heraldikával, diplomatikával is foglalkoztam valamelyest, a zsidó nemesítések felé. A témát egyébként nem is nagyon vizsgálják, nem is nagyon kutatják. Igazából a Mekkeknek a New Yorkban megjelent könyvén kívül, és néhány magyarul fordított fejezetén kívül, hát az alapmű ugye a Kempelennek a zsidó nemesi családok, és néhány tanulmányon kívül senki nem foglalkozik vele. Az armális, a nemesi címeres levél, litteré armáris, olyan oklevél, amelyel címert és vagy nemességet adományoznak. Magyarországon a Habsburg dinasztia trónra kerülésével kialakult az armálista nemesség. 1526 előtt csak a régi nemeseknek adományoztak címert, a Habsburgok ezzel szemben általában nem nemeseknek adományoztak címert, megnemesítvén őket. Magyarországon ugyanis a címeradományozás mindig nemesség adományozásával is járt. Ezt bizonyítja a címereknek az armálisokban használt latin kifejezése, armas seu nobilitatis insigna, tehát nálunk a címer csak a nemesség jelvénye volt. A Habsburg uralkodók által adományozott armálisok tehát nemesítések is voltak, kivéve a rangemeléseket, címerbővítéseket és címerjavításokat. A 17. századig folyamatosan csökkent, a 18. században már kivételként fordult elő címer nélküli nemesség adományozása. A címer ekkora már elvesztette gyakorlati jelentőségét. Dekoratív funkcióját megtartva díszítő elemmé vált, mint a nemesség jelzője. Megjelent az épületeken, festményeken vagy éppen iparcikkeken, bútorokon, sírköveken, ágynemük, serlegek, étkészlet, evőeszközök, stb. A 17. századtól a címerek adományozását, mint Európa más országaiban is, már nem csupán az érdemek jutalmazására, hanem egyúttal az állampénztár növelésére is használták. Mivel nálunk viszonylag olcsók voltak a nemesítések, az armálisok nagy számával pótolták az olcsóságot, hogy a kincstárnak kellő haszna legyen. A címeres levél adományozásáért a 16. századtól egyre nagyobb árat kellett fizetniük a kérelmezőknek. Nem csupán a királyi engedély elnyeréséért járó nagy összegű tagsát, hanem külön ára volt az armális anyagának, például a pergamennek, továbbá a címeres levél engedélyeztetésében, elkészítésében, regisztrálásában és kiadásában közreműködő valamennyi hivatalnoknak és szakembernek külön tiszteletdíját az egyes munkafázisok elvégzéséért. Külön díjat számoltak fel például a szöveg leírásáért, a címerkép festéséért és az oklevél megpecsételéséért. Az armálisok némelyikénél a címer ki sem volt festve, vagy a helyét kihagyták, és csak a szövegből ismerjük. A festett címerhez már csak azért sem ragaszkodtak, mert így olcsóbb volt az oklevél. A 16. századtól kiadott armálisok közös jellemzője, hogy szinte kizárólag birtokadományozás nélkül nemesítettek. Az armálisok külső alakja is megváltozott. Korábban nagy alakú pergamenlapra készültek, a 18. században kezdett Magyarországon is elterjedni, majd a 19. század közepére egyeduralkodóvá válni a könyvformájú armális. Ennek kisebb, téglalap alakú hártyalapjait füzetformájában a függőpecse zsinórjával fűzték össze, majd bőrbe vagy bársonyba kötötték. A címeres levelek fejlődésében diplomatikai szempontból is három korszak különböztethető meg. Az első korszak a kezdetektől 1526-ig tartott. Az oklevelek nyelve akár csak a második korszakban latin volt. Az uralkodó közép címének leírása után az adományban részesülők és az adomány tárgyának megnevezése következett. Általában tartalmazták a címerszerzők érdemeit. Episztoláris formában levélszerűen fogalmazták az oklevelet, tegeződve. A 16. századtól a nemesítést is tartalmazó oklevelekben ez a közvetlen megszólítási forma elmaradt. Az adomány indoklási része következett, mert sokszor nem volt több, mint a sablonos, érdemeire való tekintettel. Az oklevelet a kiállítás helyének és idejének megadásával zárták, és függőpecséttel látták el, a datálás egyházi ünnepek szerint történt. A második szakasz 1526-tól az első magyar nyelvű címeres levél megjelenéséig 1845-ig tartott. A címelleírás az uralkodó saját kezű aláírása, valamint a világi és egyházi méltóságok felsorolása az oklevél állandó részévé vált. A dátumban a Julianus naptár jelent meg, a 16. századtól csak a rangemelő okleveleket kezdeményezte az uralkodó, a nemesi és a címeradomány címerkérő folyamodványban kérhették. A harmadik korszak az oklevél már magyar, korszakban az oklevél már magyar nyelvű volt, és mindig könyv alakú. A keltezésben a magyar egyházi megjelölést használták. 1867 után a nemesítési eljárás valamelyest megváltozott. Ekkor már a főispán Budapestre, a magyar belügyminiszterhez továbbította a petíciót. Újból alapos vizsgálatot folytattak, majd a kérelmező érdemeit és jótékonyságait megerősítő levél kíséretében a magyar miniszterelnökhöz küldték. Miután a minisztertanács megtárgyalta, a király személye körüli miniszter útján került az uralkodó elé. A Habsburgok már az emancipáció előtt is adományoztak nemességet a zsidóknak. Az emancipáció után ez a gyakrabban fordult elő, kulturális, gazdasági tevékenységek honorálásaképpen. 1824 és 1918 között 346 zsidó nemesítés történt. A 346 családból 202 Budapesten élt, ebből 154 kereskedelemmel foglalkozott, a 111 vidéken élő családból 80 foglalkozott kereskedelemmel. A nemesítés pillanatában mindössze 29-en éltek kizárólagosan a birtokukból. A zsidó nemesek a nemesítéskor középpolgári, urbánus csoportot alkottak. Az 1880 és 1918 között a Magyarország gazdasági elitjéhez tartozó 148 zsidó család fele volt nemes. Az összes pozíciót betöltők, bankok, értéktőzsde, ipar és kereskedelmi társaság, gyosz 30,6%-a volt nemes. A zsidó nemesség tehát nem csak az urbánus középosztályból került ki, hanem ők alkották ennek az osztálynak a kapitalista elitjét. Nem csak a zsidóság, de a magyar kapitalisták elitjét is alkották. A századforduló után Budapest egész Kelet-Európa bankközpontjává vált, kivéve Ausztriát és Poroszországot, de ideértve Oroszországot és Törökországot. Az ezt lehetővé tevő bankárok és nagybirtokosok élcsapatát a zsidó nemesség alkotta. A magyar kapitalista elit tehát törekedett a nemesség megszerzésére. Az 1880 és 1918 között nemesi rangra emelt zsidó családok sokkal tehetősebbek voltak a nem nemesi zsidó családoknál. 1848 előtt a nemesség sokrétű jogi mentességet élvezett. A polgárok nemesítéssel megszerezhették a nemesi kiváltságokat, megközelíthették a királyt, mentesek voltak az adóktól, a vámoktól, mely megkönnyítette a kereskedésüket. 1848-ban azonban a nemesi kiváltságokat eltörölték, az 1867-es emancipációs törvény pedig a zsidóknak is megadta a polgárjogot. A nemesség presztízse azonban megmaradt. A liberális berendezkedés ellenére hatalmas szociális és politikai súlyt biztosított az egyén számára. A társadalmi és politikai előnyökön kívül megjelent egy középkori értékrend, a nemesi rang növelni a vagyonnal megszerzett státusz értékét. S végül a nemesítés felé ösztönzött a magyar nemesség relatív toleranciája. A sok nemzetiségű Magyarországon etnikai szövetségeseket keresett a kormányzat, a zsidókra különösen számíthattak, annál is inkább, mert gyakran hangoztatták, hogy ők nem nemzetiséget, hanem vallási csoportot alkotnak, és magyarul beszéltek, természetesen ez elsősorban a neológiára vonatkozott. A magyar nemesség az első világháború után házasodás útján is magába foglalta a zsidóságot. A kiegyezéshez vezető alkotmányos reformok közben az uralkodó a nemesi rangok adományozásával az üzletembereket együttműködésre késztette, még akkor is, ha a kereszténységre át nem tért zsidókról volt szó, például 1859-ben Philipp és Friedrich Schey, akiket egyébként 10 évvel később osztrák bárói rangra emelt az uralkodó, vagy 1861-től a Rothschildok helyet foglalhattak a Reichsrat felsőházában. 1882-ben kezdődött Magyarországon a zsidók nemesi rangra emelésének legkiemelkedőbb időszaka Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején. 1904 és 1906 között a magyar kormány támogatásával a rangra emelt nemesek száma jelentősen megnőtt. Ez alatt a kevesebb, mint 3 év alatt a kormány 41 zsidó családnak adott nemesi rangot. Nagyjából annyinak, mint a megelőző 2 évtizedben. Ezek legtöbbjét budapesti üzletemberek alkották. Az 1903 és 6 közötti politikai krízis, amiről itt a konferencia elején már volt szó, a nemességek adományozásában is változásokat hozott. Ferenc József aláírta azt a 41 nemesi rang adományozásáról szóló engedélyt, amelyeket Tisza és Fehérvári kért zsidó magyaroknak 1906. április 8-án. Ekkor kötött titkos megállapodást a magyar koalícióval, hogy felhagynak a kiegyezés bírálatával. A kormány így akarta együttműködésre bírni a budapesti üzleti köröket. Tulajdonképpen eladta a nemesi rangot annak érdekében, hogy megszilárdítsa az alkut. A 346 zsidó nemesi családból 220 1900 után, vagyis a monarchia utolsó 2 évtizedében szerezte meg a nemességet, amikor Magyarország ipari fejlődése a legnagyobb volt, és ezek a nemesek ennek az átalakulásnak a produktumai. Merkel a nemesítésüket egyenesen abnormálisnak tartja. A nemesítés után a zsidó üzletemberek és családjaik átvették a nemesi életstílust. Elvágták a budapesti polgárokhoz fűződő korábbi kötelékeiket. A budapesti zsidó nemesség egy része már 1914 előtt bankarisztokratává vált, és elkülönült a kereskedők világától. A két háború között a vezető zsidó bankár arisztokraták kikeresztelkedésükkel is elkülönítették magukat. De az első világháború előtt még hitközségük, például a pesti izraelita hitközség vezetőségének tagjai voltak. Az eddig felsorolt általános ismertetőket két konkrét példával szeretném alátámasztani. Az egyik a budapesti zsidó levéltárban található 4 ármális közül, az egyik, mind a 4-et Ferenc József adományozta, a királyi könyvek szerint a legrégibb a Hoffmann Jakab nógrádi megyei földbirtokosnak adományozott oklevél. Az oklevél narrációja felsorolja azokat az érdemeket, melyekkel a megadományozott kiérdemelte a kitüntetést. Az általános, a királyi ház iránti hűség, valamint a közügyek és a közjólét előmozdítása körül szerzett érdemek mellett, itt a többi oklevéltől eltérően konkrétumokat is találunk. Idézem. Felségünk és felséges uralkodó házunk iránti állandó hűségét és azon kiváló érdemeit, melyeket ő a közügyek és a közjólét előmozdítása körül szerzett, tekintve különösen azt, hogy mint terjedelmes birtok tulajdonosa, mintaszerű gazdálkodása és kiváló fáradhatatlan munkálkodás által a hazai földművelést hathatosan mozdította elő, és több közhasznú vállalatban résztvevén jelesül a kőszénbányászat kellő berendezése által nem csak az ottani lakosság jólétét eszközli, hanem ezen iparág fejlesztése körül is kiváló szolgálatokat tett, tekintve végre azt, hogy ezen felül a munkások gyermekeinek taníttatása céljából a saját költségén fenntartott tanodákat is építetett, s még megyei bizottsági tag minden üdvös, nemes és közhasznú törekvést üdvösen mozdítja elő. Itt az idézet vége. Az indoklásban feltűnik az, ami több zsidó nemesítés narrációjában, a jótékonyság, illetve az alkalmazottak szociális támogatása, vagy szociális érzékenység az alkalmazottak iránt. A diszpozíció közli a nemesség adományozását, a lőrinci előnév használatának az engedélyezését és a címeradományt. A Hoffmann Jakab címeres levele is könyv alakú, ez mondjuk egy szép lapja, nem túlságosan látszik a folyóírás, és itt a címere, amiben semmit nem találunk, ami a zsidóságra utalna, viszont nagyon-nagyon hajaz a lovagi korból átvett címerekre, a sisak bizony természetesen korábban csak a lovagi eredetű nemesek címerében volt található, és olyan címer alakok, a kardot tartó kar, ami a magyar heraldikának egy nagyon népszerű és sokat látott eleme, tehát abszolút heraldikailag helyes, méghozzá a hanyatló heraldika korából származó címerről van szó. A másik példám Orenstein Henrik báró, akinek az élet történetével egy kicsit azért foglalkozom részletesebben az időkereteken belül, hogy lássuk azt az ívet, amit valóban megtesz egy magyarországi zsidó vállalkozó, aki aztán ezért ugye a nemességet is megkapja utalmul. Beocsin község Szerém megyében a Fruska-Gora hegységet övező márga rétegnek a Duna felé néző oldalán fekszik. A márga kitűnő alapanyag a cement vagy a hidraulikus méz gyártására. Erre alapozott a Redlich, Orenstein és a Spitzer féle modern ipartelep, mely 1906-ban részvénytársasággá alakult át. Így alakult meg a Beocsini Unió Cementgyár RT, melynek alelnöke volt Orenstein Henrik. Felesége üzlettársa családjából Redlich Klára volt, három gyermekük született, György, Magdolna és Vilma. Orenstein Henrik Galíciából vándorolt be Magyarországra. A Beocsini szerb kolostortól vette bérbe a cementgyártásra alkalmas területet, majd megvásárolta. A részvénytársaság a korabeli magyarországi termelés kétharmadát adta, méltán nevezték a kortársak cement királynak, Orenstein fő tulajdonosa volt a kőszénbánya és téglagyártásulatnak, a bárói rang mellett kereskedelmi tanácsos, a Ferenc József rend lovagja, a Hitelbank igazgatója volt. 1906-ban a császári és királyi engedélyt kapott a Pétervárad Beocsini helyérdekű gőzüzemű vasút megépítésére és üzemeltetésére. A cementgyárak képviselőjeként részt vett a cementgyártás átalakítását célzó szabályzat kidolgozásában. 1908-ban nemességet, előnevet és címert kapott. A címerének sajnos ábrázolását nem találtam. Épp a Norbit akartam megkérni, aki ugye Beocsinban jártas, hogy nézze meg, hogy valami épületen, tárgyon nem maradt-e fönt. A leírását megtaláltuk a 20. századi főnemesség arisztokrácia genealógiája című kiadványban. A címerpajzs kék mezejében hármas sziklás hegyen, melynek középsője alatt tárna bejárat látszik aranyoroszlán. A vörös pajzsfőben két ezüst cölöp, amelyet jobbról csillag, balról stilizált ezüst lilium kísér. A sisakdísz növő oroszlán, mely jobbmancsában kardot tart. A sisaktartók aranykék, valamint ezüst vörös színűek. A hármasalom képe egyébként gyakran megjelenik a magáncímerekben is. A tárna bejárat nyilván a gazdasági tevékenységre utal. A csillag, a lilium, a mancsába kardot tartó oroszlán, a magyar heraldikának is kedvelt címerképei. 1900-ban, ez itt a cementgyár képe egy képes lapon, tehát a Beocsini cement. 1900-ban Budapesten az Alkotmány és a Szemere utca sarkán Alpári Ignác építette Redlich Sámuel és Orenstein Henrik számára a négyemeletes bérházat. Az épületben a lakások mellett irodák és üzletek is helyet kaptak, valamint a megrendelők irodája is itt működött. Az épület jelenleg is lakóházként funkcionál. 1899-ben ugyancsak Alpár tervezi át számára az Andrássy út 112 szám alatt a korábbi nyaralóját késő historikus villává. A pillérekkel kiemelt kváderes főhomlokzat teraszához két oldalról reprezentatív díszlépcső vezetett fel a vendégek méltó fogadására, és itt ugye látni fog, azért részletezem, mert látjuk az életmódját, és ami már is befejezem. Jó. A faburkolatú tükörteremből nyílt a toszkán oszlopos szalon, az úri szoba, az ebédlő és a háló, a szalon mennyezetét színes tukó borította, az emeletre kovácsoltvas korlátos diszklépcső vezetett. A millenniumi országos kiállításra Alpár Ignác építész Vajdahunyadvár udvarán pozsonyi diszkutat cementből öntötte. Orenstein Henrik saját költségén készítette el, és ajánlotta föl a történelmi főcsoport díszének emelésére. A kút tényleg használatban volt a kiállítás tartalma alatt, visugarainak csobogásával ékesítve a pompás udvar közepét. Az ország közgazdaságának felépítése körül szerzett érdemeiért a millénium alkalmából magas kitüntetést kapott. Alpár építette számára 1900-ban a Beocini nyaralóját, és készítette el a család Redlich Orenstein síremlékét a Kozma utcai temető 38. parcellájának 23. sorában a 24. sírhelyen, ami ugyancsak ma is látható. Köszönöm szépen a figyelmet!